Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Homolya Robert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgató, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Ma tartottak a Nyugati Pályaudvaron egy tájékoztatót, nemzetközi építészeti terv pályázatot hirdetnek a Nyugati Pályaudvar és környékének megújítására. A Nyugati Pályaudvart értem, mi a környék és mi a megújítás?
A megújítás az egy teljesen új koncepciónak a része. Ugye megújult most a Nyugati Pályaudvar, a tetőszerkezet és a vágánycsarnok, azonban vasút technológiai vagy forgalmi szempontból ez nem hoz változást az utasoknak.
Annyi vágány, kézzel állítják?
Igen, így van. Tehát lehet azt mondani, hogy a legszükségesebb dolgokat tudtuk elvégezni, hatalmas összegből, hiszen egy műemléképületről beszélünk, és egy hatalmas tetőszerkezetről, de ugye ez még részben ugyan, de már elkészült, jövő nyárra lesz teljesen kész a tetőszerkezet, az utasok most már zavartalanul tudják használni. Azt lehet mondani, hogy évtizedek óta nem volt ilyen állapotban a Nyugati Pályaudvar, úgyhogy ez önmagában egy nagy eredmény. A mai napon pedig ugye bejelentésre került, hogy megindul az a nemzetközi tervpályázat, ami a Nyugati Pályaudvar és a környezetének a megújítására vonatkozik. Ez egy teljesen új vasútforgalmi koncepciónak a része, amely a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának nevezzük, és ez annak az egyik eleme, lehet ezt mondani. Ugye az arról szól, hogy megújítanánk a teljes budapesti vasúti közlekedést, és hát nem csak a budapestit, mindig hozzá szoktam tenni, hogy az országos vasúti közlekedést is.
Hát úgyis minden ide jön, tehát ha a budapesti megújul, akkor minden megújul.
Minden második vonat érinti Budapestet most, hogyha a teher meg a személyvonatokat nézem, ez naponta ilyen 3500 vonat, ennek nagy átlagban a fele az eléri Budapestet. És akkor egy másik szám, ez már elindultak bizonyos fejlesztések Budapesten belül, az egyik az a déli összekötő vasúti híd, aminek egyébként pont a napokban adtuk át a második pályaszerkezetét, tehát ott három vágányon lehet majd közlekedni. Ugye ez az egyik legnagyobb, legfontosabb vasúti híd a Dunán. Naponta körülbelül 450 vonat megy át ezen a hídon. Tehát Budapest nagyon fontos a vasúti közlekedés szempontjából, és más szempontból is, hiszen az elmúlt 15 évben csak nem 50%-kal nőtt a budapesti agglomerációban, vagy a budapesti elővárosban közlekedő vasúti utasoknak a száma.
Mert kiköltözött rengeteg ember?
Rengeteg ember kiköltözött, bizonyos fejlesztések megtörténtek, szerintem az előző adásban számoltattam Esztergom, Székesfehérvár, ezeket mantrázzuk, vagy mondjuk, de azt lehet mondani, hogy ha van egy ilyen fejlesztés, ilyenkor meg lehet nézni, hogy milyen eredményei vannak, és azt lehet mondani, hogy szép eredményei vannak, hiszen duplázódott, meg háromszorozódott az utasforgalom. És van egy másik aktualitása is a vasútfejlesztésnek, hogy az Európai Unió meghirdette az Európai Zöld megállapodást, egy fenntartható közlekedési stratégiát is elfogadott, és egy Fit for 55 nevezetű intézkedés csomagot is elfogadott, és az arról szól, hogy 2030-ra 50%-kal, 2050-re meg 90%-kal kell csökkenteni a közlekedésben az üvegházhatású gázok kibocsátását. Most ez egy brutális szám, ez azt jelenti, hogy teljesen karbonsemlegesen kellene a közlekedést végrehajtanunk, vagy működtetnünk, és az 50%-os csökkenés egyébként az is egy elég brutális szám, és az 9 év múlva itt lesz.
De bocsánat, ezt hogy kell kiszámolni? Úgy, hogy benne van az is, hogy mennyivel kevesebbet fogunk autózni, hogyha lehet kötött pályán közlekedni?
Hát természetesen, és nagyon fontos az, hogy most egyébként a közlekedési mixen belül a vasút Európán belül kevesebb, mint 1%-a járul hozzá ez az üvegházhatású házkibocsátáshoz. Tehát a legzöldebb közlekedési mód, a legfenntartatóbb közlekedési mód az a vasút, hiszen most a közlekedésen belül szinte alig terheli meg széndioxid kibocsátással a környezetet. Ennek ellenére személyszállításban, és most európai számokat mondok, 15%-kal vesz részt a személyszállításban, a teherszállításban meg 25%-kal. Tehát nagyon egyértelmű az az irány, ami most megfogalmazódott, és jó ezt kimondani, főleg azoknak, akik a vasútban dolgoznak, hogy egyszerűen az európai vezető politikusok, vagy az európai politikai vezetés az azt mondta újra, hogy arccal a vasút felé, és újra a vasutat kell előtérbe helyezni, mert az elmúlt évtizedek Magyarországon aztán ez aztán teljesen egyértelmű, azok nem a vasútról szóltak.
Jó, de itt még mindig a nyugatinál tartunk. Ahhoz, hogy arccal fordulhassunk a vasút felé, mit kell kezdeni a Nyugati Pályaudvarral és környékével, ahova most ugye bemennek a vonatok, a mozdonyt lekapcsolják a végéről, az kimegy, kihúzzák, beáll elé. Mit kell vele csinálni?
El is jutunk ide. Tehát ahhoz, hogy ezeket a klímacélokat elérjük, ahhoz gyakorlatilag meg kell duplázni a vasúton közlekedőknek a számát. Mind a személyszállításban, és mind a teherszállításban. Most erre a magyar hálózat nem alkalmas.
De miért nem alkalmas?
Hát azért, mert nem bírja el azt a kapacitást, amit azt jelenti, hogy még több vonatnak kell közlekednie ezen a hálózaton. És ez a fejpályaudvari rendszer miatt van így, és most eljutunk a nyugatihoz, ide bejönnek a vonatok, itt állnak, nem tudnak tovább menni, mert vége van a vágányoknak, és nem tudunk több vágányt tenni ide, hogy ha még több vonat jön be, még több várakozzon, és még több induljon vissza az ellenkező irányba. Tehát ehhez átmenő vasúti forgalmat kell generálnunk, és ez nagyon fontos, ez a kezdeményezés, ami a déli pályaudvart és a nyugati pályaudvart összekötő vasúti alagútról szól, mert ezzel nem csak Budapest, hanem az egész ország vasúti közlekedése megváltozna, hiszen két nagyon fontos, vagy több nagyon fontos vasúti folyosó összeérne, és gyakorlatilag zavartalan módon tudna közlekedni. Egyszerű példa, elindul a vonat Győrből, megérkezik Kelenföldre, déli pályaudvarra, lemegy a föld alá, és a nyugati pályaudvarban kijön. Nem kell megállni a vonatnak, nem kell a vágányon tárolni ezeket a szerelvényeket, hanem egyszerűen tovább tud menni Vác felé, Miskolc felé, Szolnok felé, vagy Szeged felé. Tehát egészen más lehetőségeket tud adni ahhoz, hogy üzemeltessük a vasutat, és más forgalmi helyzeteket tud generálni. Tehát ahhoz, hogy egyébként versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, ahhoz, hogy a meglévő pályakapacitásokat jobban ki tudjuk használni, az egyszerűen más lehetőség nagyon nincsen, hiszen ezekbe a fejpályaudvarokba érkeznek be a vonatok, megfordulnak és mennek tovább. Tehát ahhoz, hogy még több utast ki tudjunk szolgálni, ahhoz ez a fejlesztés, ez nagyon fontos. És hogyha a vasúti alagút, akkor vasúti alagút az ugye az el fog érni a nyugati pályaudvarig, és ezt majd úgy kell elképzelni, hogy a vasúti, vagy mostani nyugati pályaudvar alatt egy kettő vágányos alagút lesz, amely majd tovább megy 4, illetve 6 vágányba, ez már a nyugati pályaudvaron kívül, ahol most látjuk a vágányokat, és majd valahogy a felszínen fel fog jönni, és mennek tovább a vonatok. Nem fognak állni, ez azt jelenti, hogy nem fognak állni, sokkal sűrűbben tudják egymást követni a vonatok, hiszen tovább tudnak menni a hálózaton. Most a jelenlegi infrastruktúra ezt nem teszi lehetővé.
Hogy kell nézni a versenyképességet a személyforgalomba, meg a teherforgalomba? Személyforgalomban én el tudom mondani, járjon sűrűn és kiszámíthatóan, 10 percenként menjen. A teherforgalomban ugyanez a versenyképesség?
Teherforgalomban ugyanez a versenyképesség. Szerkesztőnek teljesen igaza van, járjon sűrűn. Mindig ki tudjam számítani azt, hogy nem tudom, óra 10-20-30 perckor jár a vonat, ezt ütemes menetrendnek hívjuk, ugye, és legyen kiszámítható.
Akkor jöjjön, amikor be van írva a menetben.
Így van, legyen kiszámítható, hiszen nagyon mobilak vagyunk már, és nem szeretünk késni. Elfoglaltak vagyunk, munkába járunk, iskolába járunk. Alapvető elvárás egyébként a közlekedési módokkal szemben 21. században, hogy legyen menetrendszerű egy ekkora rendszer. Erről majd tudok szintén beszélni, hogy a mostani hálózatunk ezt már nehezen bírja, hiszen mondjuk az elmúlt 20 évet, ha nézzük, a vasútra érkezett fejlesztéseknek kevesebb, mint a 3% érkezett be Budapest közigazgatási határain belülre. Tehát ide szinte alig érkezett forrás, annak ellenére, hogy ide jön be szinte az összes vonat, és innen is megy ki. Az áruforgalom szempontjából nagyon fontos az, hogy ugye ajtótól ajtóig való szolgáltatást a vasút nem tud adni, hiszen nincsenek sinek minden üzem, minden lakóház előtt, és ugye most mondjuk a csomagküldés vagy a logisztika ugye egy egészen más dimenzióban van, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt volt. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk a közlekedési módokat váltani, tehát közútról hogyan tudjuk átterelni az áruforgalmat a vasútra, erre kellene konténerterminálok, átrakók. És másik nagyon fontos dolog, hogy milyen gyorsan tud a vasúton elérni az áru az egyik helyről, a feladási helyről mondjuk a desztinációra. Hát ebben nincsenek jó számaik szintén Magyarországon, hiszen körülbelül ilyen 18 és 30 km/h az átlagsebessége az áruknak a vasúton.
Tehát miért félre kell állni a személyvonat miatt, vagy a gyorsvonat miatt?
Sokkal több személyvonat közlekedik egyébként a hálózatunkon, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, majdnem dupla annyi. Nyilvánvalóan elsőbséget élveznek, és egyszerűen nem tudnak úgy átmenni a hálózaton, vagy adott esetben nem tudnak úgy átkelni a Dunán, mert személyvonatok megelőzik a sorban a teherszállító vonatokat. Úgyhogy emelni kell nyilvánvalóan a sebességen, és fel kell emelni ezeknek a vonatoknak is a sebességét. És ez nem csak Magyarországon, hanem ez egész Európában, hiszen ezek a célkitűzések nem csak Magyarországra vonatkoznak, hanem egész Európára. És ugye van egy másik célkitűzés is, ez egész Európára igaz, hogy 2030-ra 300 kilométeren túli Tehát a tranzit közúti forgalomnak, illetve kapacitásnak a 30%-át azt át kell terelni egy fenntartható közlekedési módra, ami nagy valószínűség szerint a vasút lesz.
De pályaépítés nélkül meg lehet csinálni, mert úgy tudom elképzelni, mint teljesen laikus, hogy minden flottul menjen, hogy más pályán megy más sebességgel a gyorsvonat, másikon megy a tehervonat, harmadikon meg a valami.
Kell pályát is fejleszteni. Ugye Magyarországon a dupla vágányú szakaszoknak a száma az Európai Uniós viszonylatban is nagyon alacsony. Tehát, hogy ha ez a forgalom ez nem tud zavartalanul közlekedni, tehát mindegyik vágány szakaszon egy irányba tudnak menni a vonatok, akkor ezt nehéz elképzelni. Ugye ezért nagyon fontos, hogy dupla vágányokat építsünk. Ez ugye sok esetben, vagy sok viszonylatunkon, hála Istennek ezek a beruházások folyamatban vannak, például a Budapest-Belgrád szakaszon egyébként. Illetve olyan biztosító berendezéseket kell, és olyan forgalomirányítási rendszereket kell telepíteni, amivel a vonatok követési távolságát egyébként le tudjuk csökkenteni. Tehát, hogy a vonatok sokkal sűrűbben tudják egymást követni, nyilvánvalóan a biztonságnak a maximális fenntartásával, ehhez egyébként nagyon sok helyen már azok a biztosító berendezések és annak úgynevezett vonatbefolyásoló rendszerek mind a vasúti pályán kiépítésre kerültek, és mind a gördülőállomány is alkalmas erre, ezeket használnunk kell. Ez azt jelenti, hogy sokkal gyakrabban tudják majd követni egyébként ezek a szerelvények egymást, ez azt jelenti, hogy sokkal több vonat tud menni a hálózatunkon, és versenyképesebb tud lenni a vasút, hiszen nagyobb kínálatot tud adni, mind az utasoknak, és mind egyébként az áruszállításnak.
De jobb a magyar vasút automata vonat befolyásolással ellátott aránya vidéken, mint mondjuk Budapesten a nyugatiban, ahol jól tudom, még mindig kézzel állítanak mindent.
Jobb, hiszen a nagy fejlesztések azok elsősorban vidéken valósultak meg. Gondoljunk, hogy Kelenföld, Székesfehérvár, Kelenföld, Pusztaszabolcs, Rákos 60, vagy Angyalföld, Esztergom szakaszokra. És itt nagyon fontos mindig az a kezdő desztináció, amit mondtam, mert ezek mind megálltak való Budapest közigazgatási határain. Tehát egyszerűen, és a legtöbb vonat az ugye most beérkezik a fejpályú udvarokra, ide csoportosul a forgalomnak a jelentős része, és itt bizony a biztosító berendezések, meg a forgalom, úgynevezett központi forgalomirányítás sincs abban a helyzetben, hogy ezeket tudja fogadni, tudja sűrűn fogadni és sűrűn indítani, és nem beszélek ugye a váltók helyzetéről is, hiszen a nyugati pályaudvarban, ahol naponta 500 vonat van, egyébként ezt nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan egész nap nagy a terhelés, de mondjuk a reggeli csúcsban nagyon nagy, ott ilyen vonóvezetékes kéziállítású váltók vannak, amelyekkel egyszerűen több vonatot már nem lehet fogadni, és nem lehet indítani. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugati pályaudvar a jelen technológiai helyzetében és állapotában az elérte a teljesítőképességének a határát. Tehát több vonatot már nem tud befogadni. Egyébként az esztergomi vonalról be sem tud jönni minden vonat, hanem Angyalföldön megáll, mert egyszerűen nem tudja fogadni a nyugati pályaudvar.
Ha megvan a fejpályaudvari jelleg vége, vagyis átmenő pályaudvar lesz, akkor hogy kell elképzelni mondjuk a nyugati pályaudvar életét?
A nyugati pályaudvar életét úgy kell elképzelni, mondjuk egy metróállomásnak az életét.
2 percenként elmegy egy vonat?
Hát ha nem is 2 percenként, hanem 4-5-6 percenként elmegy egy vonat. Mondjuk mint a Népstadion állomást úgy kell elképzelni, hogy 4 vágányt látunk egyébként ugye a metró megállóban is. Ezt majd a föld alatt, ez ugyanúgy lesz, mint a föld alatt, és nem metrószerelvény fog beérkezni, hanem a vonatok fognak beérkezni. Ilyen egyszerű, ez a föld alatt lesz egy mélyépítésű elhelyezésben fog ez megvalósulni, és liftekkel, mozgó lépcsővel lehet kijönni a felszínre, és amit most látunk a nyugati pályaudvaron, nagy valószínűleg szerint nyilván majd várjuk a tervpályázatban a skicceket meg a rajzokat, ott ez föl fog szabadulni, az egy olyan tér lesz, ahol nem lesznek sinek. És ugye nagyon egyszerű ez a fejpályaudvarrendszer, hogy mennyire elavult, amikor most a nyugati pályaudvar felújításánál lezártuk, kizártuk a forgalomból a vágánycsarnokot, magát a pályaudvart, és ugye 4 vágány nem vágta ketté a vágányhálózatát a nyugati pályaudvarnak, hanem végig lehetett menni minden peron végen, és lehetett menni a vonatokhoz. Az utasok sokkal jobban szerették, meg könnyebben lehetett közlekedni a nyugati pályaudvaron, mint amikor egyébként a középső vágányok azok ezt a közlekedés útvonat elvágják, és ugye még bementek a vágánycsarnokba.
Hát ott vagy alul lehetett átmenni, vagy meg kellett kerülni az egészet.
A nagyon vagy alul az aluljáróban, most azt is felújítottuk egyébként, ez benne van most a projektben, de nyilvánvalóan az egy nehézség, vagy egy olyan közlekedési probléma abban, hogy elérjék a vonathoz, amit egyébként könnyebben is meg lehet oldani. Tehát ez a fejpeudvar rendszer, ez egyszerűen elavult, és az összes, azt lehet mondani, hogy a nagy vasúti forgalmat generáló nagyvárosokban, fővárosokban már mindenhol az átmenő pályaudvari rendszer épült ki. Nem kell messzire menni Bécsben egyébként, ugye a Hauptbahnhof esetében is egy átmenő vasúti pályaudvart építettek ki és üzemeltetnek. Tehát vasútüzem szempontjából egészen más távlatokat tud nyitni ez a fajta üzemeltetés. Mind abban, hogy a vonatok hogyan tudnak járni, mind abban, hogy a meglévő egyébként gördülállománnyal hogyan tudunk gazdálkodni, hiszen nem kell, hogy álljanak a szerelvények, hanem leteszik az utasokat, felveszik az utasokat, és tudnak tovább menni. Nyilván ez azt jelenti, hogy a fordulók azok valahol vidéken lesznek majd.
Rendelkezésre áll-e mindenre egy átlagember számára felmérhetetlen mennyiségű pénz? Honnan lesz erre forrás? Azt nem kérdez, hogy mennyi, mert úgyse a végén valószínűleg nem az lesz, és egyébként csak képzelhető egy egyszerű embernek.
Ugye azt lehet mondani, hogy az újraindítási alap forrásait azt lehet látni, hogy a tagállamok elsősorban egyébként nagyon érdekes vasútfejlesztésre használják. Tehát ebben tudok egy nagyon, nagyon erős példát. Például Olaszország több mint 12 milliárd eurót fog költeni az egyébként nem rossz állapotban lévő vasúthálózatának a fejlesztésére. Ez egy brutális összeg. Magyarországnak körülbelül az új építési alapból kb. 2,5 milliárd euró jut. Az egy jelentős összeg, tehát egy 7-800, majdnem 1000 milliárd forintról beszélünk, és ugye azt lehet mondani, hogy a kohéziós alap pénzei is, és a regionális fejlesztési alap forrásai is most már egyébként kifejezetten a kötött pályás fejlesztésekre fordítódnak. Tehát ebben van egy trendváltás, még a kettővel ezelőtti fejlesztési vagy Európai Uniós költségvetési ciklusban a Magyarország által közlekedésre szánt pénzeknek a jelentős része az közútra meg autópályaépítésre ment. Nem vitás, meg kellett építeni ezeket. Az most azt lehet mondani, hogy ez teljesen átfordult, és szinte közútra már alig van pénz, szinte egyébként nincs is, tehát egy pár száz milliárd forint van, nagy összegekről beszélünk, de arra, hogy ilyen nagy beruházásokat megvalósítsunk, az pár száz milliárd forint az elenyésző. Most ilyen források vannak közútra, és azt lehet mondani, hogy ilyen 2,5 ezer milliárd forint jut most a következő ciklusban vasútfejlesztésre. De amiről most beszélünk, ezeket nem tudjuk megvalósítani ebben a ciklusban, hiszen a tervezését kezdjük meg. Tehát egy nagyvasúti alagútnak a tervezése, a kivitelezés előkészítése, az legalább egy 5-6 évet vesz igénybe, hogy mire a tendert kiírjuk, és ugyanilyen a nyugati pályaudvarnak a felújítása is. Tehát azt lehet mondani, hogy most, és örömmel mondom ezt, hogy most előre látunk, megtervezzük ezeket a elengedhetetlen és nagyon fontos projekteket, és amikor nyílnak a következő költségvetési ciklusnak a forrásai, akkor már egy társadalmilag jól leegyeztetett egyébként az európai, vagy a finanszírozásról döntést hozókkal szintén jól leegyeztetett projektekről beszélünk, amiket meg fogunk tudni valósítani. Tehát ez azt gondolom, hogy ez a szakszerű előrelátás most, amit láthatunk itt a vasúti nagy projektek területén, mert egyébként ha most rendelkezésre állna is bármennyi pénzünk, akkor sem tudnánk egyébként ezeket megvalósítani 2-3-4-5 év alatt. A Füres államtitkáról, Füres Balázs államtitkáról el is mondta, hogy 12 év múlva szeretne ott állni az új nyugati pályaudvaron, mert akkora tud ez megvalósulni. Amikor egyébként az alagút is odaér.
Oké, de ez hogy kell elképzelni? Egyszerre kezdik el ásni a gödröt, meg fönt rehabilitálni a barna mezős, meg vasúti olajos területeket? Vagy mi ennek a menete?
Hát a menet az lesz, hogy most nyilvánvalóan Most elindul a nemzetközi tervpályázat, most elsősorban építészeti tervpályázat, illetve...
Hogy fog kinézni?
Most nyilván nagyon sok dolog egyébként a föld alatt fog megépülni, mert ezek a vágányok és az állomások, még egyszer ez kvázi metróépítés, ez nem látunk semmit egyébként a felszínen. Nyilvánvalóan a hozzáférést ezekhez a nagy műtárgyakhoz a felszínről kell majd biztosítani. Viszont nagyon sok vágány az egyszerűen el fog tűnni a nyugati pályaudvar, tényleges nyugati pályaudvarból is egyébként, tehát a vágánycsarnokból, meg az előtte lévő helyekről is, ott fel tudnak szabadulni területek a felszínen, amiket lehet majd hasznosítani. És ugyanez a déli pályaudvarra is igaz, hiszen a déli pályaudvar egy átmenő pályaudvar lesz. Tehát nem lesz vége a vágányoknak, nem kell megfordulni a vonatoknak, hanem oda már a felszín alatt fognak megérkezni a vonatok, és mennek tovább a nyugati pályaudvar felé, vagy egyébként Pest felől megérkeznek, és mennek tovább. Tehát a nyugati pályaudvarnak a sín vagy a vágány hálózata és a vágány szerkezet teljesen el fog tűnni a felszínen.
Fog maradni 2-3 simpár?
Valószínűleg a felszínen egy sem.
Egy sem?
Egy sem. Mind a felszín alatt lesz, és onnan fog majd tudni tovább közlekedni Kelenföld fel, és ott fel fog szabadulni egy brutális nagy terület, Budán, Bel-Budán, amit egyébként lehet használni, lehet hasznosítani, zöld területeket, parkokat, egyebeket lehet majd
oda. De mire ingatlan fejlesztők abban a pillanatban rá fognak menni?
Mint ahol mindenhol a világon.
Van valami terv, hogy mi legyen ott? Mert aki nem ott vesz ingatlant, az azt fogja mondani, hogy legyen inkább ott park. Akinek van pénze ott ingatlan venni, azt mondja, hogy legyen ott inkább az én ingatlanom.
Ugye a déli pályaudvar vonatkozáson is vannak már koncepciótervek. Nagy mértékben a zöld területek fognak dominálni, de egyébként a nyugati pályaudvar mellett is egy zöld sávot szeretnénk majd megvalósítani egészen a Városligetig. De nyilván felszabadulnak olyan területek, amelyek ingatlan fejlesztésre ott alkalmasak tudnak lenni. Ugye egyébként, hogyha ilyen nagy fejlesztéseket egyébként máshol a világon végrehajtanak, akkor elsősorban az ingatlan hasznosítás is nagyban beleszáll a projektek finanszírozásába.
Hát gondoljuk, ha területet adnak nekik nyilván.
Most ugye Londonban ugye az Elizabeth Line egy hatalmas fejlesztés volt, és nagy vasúti alagutat építettek ugye egész London alatt. Most próbálok számolni, az valami 8000 milliárd forintba került egy átszámolva, hogyha megnézzük, és ott ugye a vasút vállalaté maradtak, a fejlesztői maradtak azok az ingatlanok is, amelyek egyébként levitték a földfelszín alá az alagutakat, és fölött építettek irodaházakat, kereskedelmi vendéglátó funkciókat, és ezeknek a hasznosítási díjaiból is finanszírozták magát a projektet. Tehát ott egészen más, hogy finanszírozzák ezeket a projekteket, helyi adókat emeltek, mert nyilvánvalóan egy ilyen fejlesztéssel ugye az ingatlanok értéke is megemelkedik.
Hát, ha nem sínre nézel az ablakom, akkor azt drágábban fogom tudni eladni.
De ez egy más, tehát mi még itt nem tartunk, azt gondolom én finanszírozásban, de nem, tehát nem beszélünk olyan összegekről, amik teljesen elképzelhetetlenek. Gondoljunk itt arra, hogy mennyi autópálya és gyorsforgalmi út épült itt az elmúlt 5-6 évben Magyarországon. Tehát minden megyeszékhelyre el tudunk most jutni egyébként gyorsforgalmi út, és minden autópályánk elér az országhatárig. Ez körülbelül 3000 milliárd forintba került, és ez a program ez 2016-ban kezdődött el, és nagyjából most fog lezárulni. És ennek már szerintem a 60% az a hazai költségvetésből finanszírozódik. Most itt, ha vasútról nézzük, ez egy dupla ilyen időszakot nézünk, és a forrás is nagyjából a duplája, tehát nem lehetetlen ezt megvalósítani, és nem lehet azt mondani, hogy irreális csillagháborús tervekről beszélünk, hiszen már egyébként a közúthálózat fejlesztésén ezt már egyszer a magyar állam ezt megvalósított, és a magyar kormányzat ezt megvalósította. Tervek kellenek, előrelátás kell, és végre kell hajtani a projektet, meg nyilvánvalóan kell egy olyan gazdaság, egy olyan gazdasági környezet, amiből egyébként ezt lehet finanszírozni, és a kormányzat tudja ezt finanszírozni, meg az ország tudja ezt finanszírozni.
De a vasútnak azzal az érzéssel kell konkurálnia, hogy én minden megyeszékhelyre eljutok autóval kényelmesen, jó minőségi úton, akkor vasúttal is el kell jutnom minden megyeszékhelyre kényelmesen?
Nem lesz más választás egyébként. Mind az európai klímacélok elérése szempontjából sem, és mind a vasút versenyképessége szempontjából sem. Tehát az, hogy Budapesten egy szűk keresztmetszetet, hiszen most a magyar vasút szempontjából a legszűkebb keresztmetszet az Budapest önmaga. Attól, hogy itt felszámolom ezt a szűk keresztmetszetet, attól még ez a rendszer és ez a hálózat nem lesz versenyképes. Tehát természetesen el kell jutnunk ugyanúgy a megyeszékhelyekig, vagy azok a nagyvárosainkig el kell jutnunk ugyanúgy, mint az autópályáknak, ahol van jó vasúti közlekedés, és el kell jutnunk egyébként az országhatáron, mert az országhatáron túra is, hiszen a vasút az nem csak egy magyar vagy egy országos hálózat, az nem csak egy térségi, hanem egy egész európai hálózat. Szoktam mondani, a vasút egy európai műfaj, ugye itt találták föl. Természetesen ez akkor lesz jó mindenkinek, hogyha Debrecenből felszáll majd az utas egy szerelvényre, és megállás nélkül el tud jutni mondjuk Münchenbe. Most gyorsan számolok, lehet, hogy nem tudom, 6-7 óra alatt. Tehát már repülőre sem lesz érdemes fölni, és még nem is beszélek arról, hogy van egy ugye nagysebességű vasútfejlesztési koncepciónk is, ugye a megvalósíthatósági tanulmány az elkészült, ugye a Budapest-Pozsony viszonylatban, amit egyébként az Európai Unió is támogatott, már a környezetvédelmi engedélyeket szerezzük be Európai Uniós támogatásból. Tehát ezek a projektek, azt lehet mondani, ezek jó pár évvel ezelőtt indultak el, ezek szépen haladnak, és igen, itt most nem csak Budapestről beszélünk, hanem arról is, hogy a nagyvároson, tehát budapesti elővárosból is versenyképesen lehessen bejutni, és egyébként a nagyvárosainkból is Budapestre, vagy az ország másik részére, vagy külföldre egy olyan menetidővel lehessen jutni, ami versenyképesebb az egyéni közlekedéssel. És ugye ne felejtsük el, lassan az a 90 kilométeres hálózatunk, ahol 160-nal lehet közlekedni, 2022 végére ez több mint 500 kilométer lesz.
Budapest központú marad már amennyire most Budapest központú a magyarországi vasúti hálózat?
Hát most Budapest központú, és vannak arra tervek, hogy egy ilyen déli vasút építéssel Debrecen, Szeged, Pécs összekötéssel megvalósuljon, kérdezni. De azt kell, hogy mondjam, hogy ha megvagyunk ezekkel a budapesti fejlesztésekkel, szerintem akkor tud erre sor kerülni. Tehát sokkal fontosabb az, hogy a mostani szűk keresztmetszetet számoljuk fel, és egyébként a nagyvárosainkig legalább 160 km/órás sebességgel el lehessen érni. Most egyébként lassan Debrecenbe, Békéscsabára ez meg lesz, vagy Székesfehérvárra, de tovább kell mennünk az egyéb nagyvárosaink felé is, és ha ez a hálózat kiépül, akkor lehet majd ezt a haránt irányú hálózatot kialakítani.
Ez sín kérdés a 160 kilométer, felső vezeték kérdés, vagy időjárás kérdés, hogy ez mindig menjen?
Hát infrastruktúra kérdése, tehát olyan pályageometriát kell megépíteni, és olyan szabványokat kell betartani, hogy ez megfelelő legyen, és karban is kell tudni tartani egyébként a hálózatot, hogy ne legyenek úgynevezett lassú jelek, ugye ezekről sokat szoktunk beszélni, hogyha magyar vasúti közlekedésről beszélünk, egyszerűen sajnos olyan kevés forrás áll arra, hogy a meglévő hálózatot megújítsuk, vagy karbantartsuk, hogy sajnos nagyon sok helyen az épített pályasebességet nem lehet tartani, és ott ki kell tennünk egy sebességkorlátozást. Közútra lefordítva az, hogy kátyús az út, nem lehet annyival menni, mint egyébként az út lehetővé tenni azt.
De erre van pénz ezeket most elindítani, meglépni, hogy a lassú jeleket legalább kiszórhassák?
Hát nálunk szerencsésebb országban, mondjuk Ausztriában nincs ez a fogalom, hiszen vannak rá források. És azért mondom, hogy azért az elmúlt 20-30 év az nem a vasútról szólt. És most beszéltünk 1000 milliárdokról, a MÁV ZRT-nek összesen 27 milliárd forintja van évente a pályahálózatának a karbantartása és a felújítására is.
Az is sok pénz egy egyszerű embernek, az mire elég?
Nagyon sok pénz, de a 7700 kilométert nézem, akkor arra, hogy önmagában azt a pár ezer, két-három ezer kilométeres, nevezzük ezt kulcshálózatunkat is megfelelő állapotban tudjuk tartani, sajnos arra sem elegendő. Ezt felismerte a magyar kormány is, hiszen tavaly már 6 milliárd forinttal kaptunk többet, ami majdnem 20%-kal több, mint az eddigi forrásunk, és pont egyébként pont a nyugati pályaudvarból a Városligeti elágazásig a rosszabb állapotban lévő vágányokat cseréltük ki, és az idei évben pedig 20 milliárd forinttal kaptunk többet, tehát a 27 milliárdhoz még plusz 20 milliárdot kaptunk. Ez már nagyságrendi különbség, és ott mentünk tovább, ugye a 100-as vonalunk, a ceglédi vonalunk, a legforgalmasabb vonal, és az volt a legrosszabb állapot. Most a Vecsés-Üllő monor szakaszon újítjuk meg a vágányszakaszokat, a felső vezetéket és a biztosító berendezéseket. Pontosan azért, hogy tudjuk tartani azt a sebességet, amelyet egyébként, amire az a pálya meg van építve, és a másik, hogy minél kevesebb üzemzavar legyen azon a pályahálózaton, mert ha kevesebb üzemzavar van, akkor nyilvánvalóan a menetrendet sokkal jobban tudjuk tartani.
A budapesti agglomerációs vasúti stratégia gyakorlati végrehajtása az milyen lépésekkel fog kezdődni? Mert ennek van egy gyönyörű honlapja, ott nagyon meggyőzően elírják. Miért elengedhetetlenül fontos, hogy ezt megcsináljuk. De mikor kezdődik?
Hát ugye ez nem egy startpisztolyt dördítettünk el, és elindult ez a stratégia. Tehát itt már jó pár éve megindult egyébként ez a budapesti vasúti stratégiának a megalkotása. Ez szerintem 2-3 évvel ezelőtt indult el. Most azt lehet mondani, hogy ez egy új lendületet kapott a miniszterelnökségen belül is, a Budapesti Fejlesztési Központ felállításával is. És ennek már vannak jelei, ugyanúgy a déli összekötő hídnak ugye a harmadik vágánya épül, ez már annak egyébként az egyik eleme. Ugye hetekben lehetett arról hallani, hogy alájára került a déli körvasút kivitelezésére vonatkozó szerződés, ami egyébként egy harmadik vágányt fektet le Kelenföld és Ferencváros között, és új új állomásokat is épít. A meglévő most városi környezetben nagyon sok zajvédő fallal új töltést kell építeni, 11 hidat kell újjáépíteni, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett munka, nem arról van szó, hogy a vágányokat és a betonajokat kicseréljük valahol vidéken, hanem egy rettenetesen sűrű lakott környezetben kell ezt megvalósítani, oly módon, hogy a vasúti forgalmat fent kell folyamatosan tartani. Tehát az nem lehet egyébként, hogy Kelenföldről, amíg ez az építkezés zajlik, Kelenföldről nem lehet majd átmenni Pestre, vagy Pestről nem lehet átmenni Budára, sem személyvonatokkal, sem tehervonatokkal. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, ez folyamatban van, és ugye folyamatban van a külső körvasútnak is a tervezés, ott is új megállók fognak épülni. És azt lehet mondani, hogy a déli és a nyugatit összekötő vasúti alagútnak is a megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozó beszerzés elindult, a munka folyamatban van, itt ha jól tudom, jövő év közepén kell majd az eredményeket ismertetni, és akkor tud megindulni tovább a tervezése is. Egyébként ez is egy olyan projekt, aminek a környezetvédelmi engedélyezését az Európai Unió már támogatta. Tehát ezek olyan projektek, amik nem vitásan az Európai Unió szakmai szervezetei egyértelműen mellette vannak és támogatják, hiszen olyan úgynevezett indikátorokat, meg olyan célértékeket tud elérni, amely a legitimációját messze megalapozza ezeknek a projekteknek.
Ez garancia arra is, hogy ezt hosszú távon is fogják támogatni, amikor majd egyre nagyobb pénzt kell beletenni?
És a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának ez egyik jogi értelme, hogy ez egy olyan projektgyűjtemény és egy olyan nagyívű projekthalmaz, amelyet, hogyha megfelelően társadalmasítunk, és megfelelő az Európai Uniós vonatkozó szabályoknak megfelelően fogadunk el, és ezt elfogadja az Európai Unió, akkor teljesen mindegy, hogy milyen Európai Uniós ciklus jön, költségvetési ciklusról beszélek, az abban lévő összes projektet támogatja. És most azt lehet mondani, hogy ez egy olyan projekt halmazzá válik, hiszen ennek a kidolgozását is támogatta az Európai Unió, hogy függetlenül attól, hogy melyik uniós ciklusról beszélünk, most a 2020 vagy 2020 vagy 21 27-esről vagy 26-osról vagy az utána lévő ciklusokról. Ez egy olyan dokumentum és egy olyan projektgyűjtemény, amelyet az Európai Unió mindig támogatni fog.
Ha egyszer elfogadta, ami úgy benne van, akkor ez megy.
Amely projektek ebben benne vannak, ezt mindig fogja támogatni, nem vitáson.
Tehát senki nem mondhatja később azt, hogy az Unió ezt nem támogatja, ezért innen elveszi a saját forrást is.
Ebben nem. Tehát és ilyen azt mondom, átfogó közlekedési fejlesztés, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk, ilyen nem volt egyébként Magyarországon. Vannak olyan projektek, úgynevezett HEAT projektek, amelyeknek a finanszírozását két eltérő költségvetési ciklus forrásaiból is támogatta az Európai Unió, mert nem tudtuk befejezni abban az időben, vagy úgy elhúzódott a projekt, de annak arra vonatkozó döntést mindig a megelőző ciklusban adta meg az Európai Unió. Most ez egy olyan projekthalmaz, amelyet egészében fog elfogadni az Európai Unió, és bármikor megyünk majd ezekért a forrásokért, akkor azt gondolom, hogy arra a folyamatos zöld lámpa van, hogy még egyszer most ismétlem magam, lám a déli és a nyugati közötti vasúti alagút környezetvédelmi engedélyére is már megvan egyébként a támogatás, de mondhatom egyébként a Budapestről a Bécs és Pozsony felé közlekedő nagysebességű vasútnak is egyébként a környezetvédelmi engedélyét már be fogjuk szerezni és ki fogjuk dolgozni. Úgyhogy ezek már azt jelentik, hogy ezek a projektek egy olyan jó előkészített fázisban lesznek, hogy adott esetben, ha forrás van, akkor a beszerzését is el lehet kezdeni. Most a Budapest-Belgrád projektre, ha visszatérek, ott a környezetvédelmi engedélyt azt még az idén szereztük be, és a projektről már 4-5 éve beszélünk. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a projektek sokkal jobb időbeli állapotban lesznek, mint adott esetben mondjuk a Budapest-Belgrád projektünk volt, aminek ugye az alapkövét azt múlt héten tettük le.
Beszélt az előbb a társadalmasításról. Mi a legnehezebb a társadalmasítás folyamatában? Hogy hol legyen a megálló? Hogy hol kell zajvédő felat építeni? Ez gondolom, ez ilyen szakmai kérdés.
Szakmai kérdés, és nem is így szokott lenni a probléma, hanem arról, hogy ha budapesti vasútfejlesztésekről beszélünk, azért ezek sűrű lakott területek. És a vasúttól azért mindenki fél, mindenkinek megvan a sztereotípia, ez egy hangos műfaj. Azonban most már olyan betonaljakat, olyan sineket alkalmazunk, és az új motorvonatok, azok már olyan technológiát képviselnek, hogy Isten igazából már nincsen hangja. Tehát, hogyha egy korszerűen megújított pályahálózatot üzemeltetünk, és korszerű gördülállományt üzemeltetünk, akkor már ilyen hanghatásokkal adott esetben nincsen probléma, bár nagyon sok zajvédő falat fogunk építeni egyébként a déli összekötő vasúti fejlesztésnél is. Ami a fő probléma szokott lenni, de ez egyébként egy több évtizedes problémája egyébként a magyar vasútnak, azok az azonos szintű csomópontok és vasúti átkelőknek a helyzete.
Magyarul a húsorompó.
Tehát ott, ahol a kötött pálya elvágja a közutat. És a kötött pályának egyébként pont az lenne a lényege, hogy ne keresztezze azonos szinten a közutat, hanem bármilyen forgalmi helyzet van, a kötött pályán a forgalom az mindig zavartalan tud lenni. És nem beszélve arról, hogy Magyarországon kb. 5500 egyébként közúti átjáró van. Ennek a felén van valamilyen elektronikus biztosító berendezés, gondolok itt fénysorompóra, egyebekre. Azért ennek a fenntartása és az állandó üzemeltetése is bődületes forrásba kerül.
Nem lehetne mindenhová építeni egy autós alul vagy felüljárót? Nem jön neki hosszabb távon jól ebből a vasút?
Nem csak a vasút, az egész ország, ha megnézzük, hogy mondjuk milyen dugokat okoz, mondjuk nem menjünk messzire, mondjuk a gödöllői hév vonatkozásában.
Egy karamból megállítja az egész forgalmat.
Ha arról beszélünk, hogy ezeket a hálózatokat sokkal gyakrabban fogjuk használni, és sokkal nagyobb lesz a vonatkövetési távolság, akkor nem kérdés egyébként, hogy ezeket ki kell építenünk.
Gyakorlatilag nem lesz idő felnyitni a sorompót, mert jön a következő vonat.
Így van. Tehát ez általában a lakossági fórumokon, vagy a társadalmasításon, vagy az észrevétel, mindig ez a legfontosabb probléma, vagy észrevétel egyébként mindenkinek az oldaláról. Azonban már olyan megállóhelyeket, állomásokat fogunk tudni építeni, és még egyszer a közlekedés az már annyira nem zavartatja a környezetet, hogy azt gondolom, ez nem probléma. Annál is inkább, mert egyébként a számok azt mutatják, hogy a Budapesten és a budapesti elővárosban az utasok egyre jobban szeretik a vasutat, ott, ahol valóban jó szolgáltatást tudunk adni. Most a Lajos-Mizsé vonalról nem beszélek, ott annak ellenére ez még nagyon sok utas van, hogy rettenetesen leromlott a pályállapot, az egyetlen olyan elővárosi szakaszunk, amelyek egyébként még nincsen villamosítva. Annak a villamosításos, a rekonstrukciós része egyébként a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának, és ott a számok nagyszerűen mutatják a trendeket. Nyilván 40-60-nal tudunk közlekedni, nem tudunk olyan motorvonatokat beállítani, hiszen dízelvontatás van, mint mondjuk azokon a szakaszokon, mondjuk Vác felé az emeletes motorvonatjaink közlekednek, és az elmúlt évtizedben, ha nézzük, meg is feleződött az utasoknak a száma. Csak abban egyébként a stratégia szerint, hogyha ez a rekonstrukció megtörténik, a Lajos-Mizsei vonalra gondolok, 3,5-szeres utasszám növekedést látunk.
Hát jó, most már nagyon rossz a bázis, mert hogy becsökkent.
Igen, becsökkent a bázis, de azért azt látjuk, hogy
az Esztergomnál 100% volt.
De az esztergomi vonalnál is nem a bázisnak nem azt veszem, amikor egyébként a rekonstrukció volt, akkor kevesebb, mint 1 millió utas volt, de előtte meg körülbelül 1,8 millió, most van 4,5-4,8. Tehát a háromszorost, mert ötszöröst is lehetne mondani a legrosszabbhoz képest.
Ez játék a számokkal nyilván.
Statisztika, igen.
Kocsira, gördülőállományra, újra, lesz-e pénz, kell-e egyáltalán erre pénz? Mindjárt, hogyha egyszer az ember utazik egy jón, akkor elvárja, hogy bármilyen irányba megy, ugyanolyan jó tudjon menni.
Az utasnak az egyik legfontosabb élménye, ha vasúton utazik, az, hogy milyen szerelvényen utazik, vagy milyen motorvonat utazik. Ugye az elmúlt évtizedekben ebben nem álltunk jól. Tehát körülbelül 400 darab villanymozdonyt üzemeltet jelenleg a MÁV. Ennek a körülbelül az egy tizede az, amire azt lehet mondani, hogy modern jármű. 40 darab Siemens és Bombardier gyártmányú korszerű motorvonattal rendelkezünk, és vagy a mozdonnyal, és a mozdonyoknak kb. 70% az több mint 40 éves. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a vontatási kapacitást vagy a képességet nézem, ez elégtelen arra, hogy jó szolgáltatást adjunk, de ezt a számot pont azért mondom, hogy nagyjából lefesti mondjuk az elmúlt évtizedekben, hogy néz ki a MÁV. Ha személykocsikat nézem, a 2500 darab személykocsink van, ezeknek az átlag életkora 40 év. Ami jó dolog történt, az a motorvonatoknak a beszerzés, hogy a 123 flirt motorvonat közlekedik elsősorban az elővárosban. Ugye ez majdnem ilyen 24.600 ülőhelyet jelent, hogyha pontosan felszorozzuk, és ugye folyamatosan érkeznek az emeletes motorvonatok, amire 2017-ben írt alá szerződést ugye a Mástart ZRT, és hála a magyar kormány támogatásának mind a 40-et le fogjuk tudni hívni.
Ez 40... Mennyi kellene?
Hát ahhoz, hogy ha a budapesti agglomerációs vasúti stratégia megvalósul, akkor még legalább ugyanennyi motorvonat kell egyébként az elővárosi közlekedésben, és hogyha ezeket még kicsit tovább húzzuk, hiszen a flörtök mondjuk járnak Egerig is, ami mondjuk ugye több mint 100 kilométerre van, de azt lehet mondani, hogy 100 új motorvonatra mindenféleképpen szükség van, csak az elővárosi, a Budapest elővárosi közlekedésben. Tehát azt lehet mondani, hogy ha jövőre megérkeznek az utolsó emeletes motorvonatok, már akkor épp le fogják fedni egyébként azt a kapacitást, amit látunk. És nagyon fontos a távolsági közlekedés is. Ugye a mozdonyokról az előbb tettem említést, ott van folyamatban egy 115 korszerű mozdony beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásunk. A helyzet nagyon profán. Jövőre lesznek olyan szakaszaink Debrecen felé, ahol a biztosító berendezéseket is, ha beüzemeljük, hogy 160 km/órával lehetne közlekedni, de nincs olyan vontató képességünk, amely ezt tudná, mert nincsenek olyan mozdonyok, amik 160-nal tudnak menni, és egyébként az úgynevezett ETCS 2-es vonatbefolyású rendszer rajtuk lenne. Tehát be kell szereznünk ezeket, mert különben nem fogjuk tudni kihasználni azokat a pozitívumokat, amelyet egyébként a több százmilliárdos infrastruktúrális fejlesztés lehetővé tenne.
Ülünk a mozdony mögött, és vágyakozunk egy 160-as hasításra.
Igen, és ehhez kellenek ugye kellenek olyan személykocsik is, amik 160-200 km/órára alkalmasak. Ugye ezt megindítottuk a szolnoki járműjavítóban, ugye már ilyen 70 darabnál tartunk az új IC plusz kocsikkal. Ezekből ahhoz, hogy ez a homogén flotta tudjon közlekedni valamennyi nagyvárosunk felé, ezekből egy 500 darab kellene, tehát még egy 400 darab.
Egy járműjavító, azt mondja, ezek magyar gyártmányok lesznek? Vagy licenszek ezek? Hogy kell?
Szolnoki járműjavítóban ezeket a kocsikat, ez a MÁV Start Zrt-nek a saját tervezése, saját fejlesztése, saját gyártás is. Vannak olyan fődarabok, amiket meg kell vennünk nagy beszállítóktól, gondolok itt a forgóvázra, kerekekre, de az alvázat és a kocsi szekrényt a Szolnokon hegesztik a kollégák és a MÁV Start Zrt-nek a dolgozói, és nagyon sok olyan részt tudunk tenni a járművekbe, gondolok itt az elektromos ajtókra, vagy a belső burkolatokra, vagy az ülésekre, amelyek magyar beszállítóktól jönnek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy magyar vasúti jármű, körülbelül 60-70%-os a magyar hozzáadott érték ezeknek a járműveknek, tehát hogyha ilyet veszünk, akkor a magyar GDP-hez járulunk hozzá. Fontos megemlíteni, hogy a MÁV Start Zrt és a MÁV Vagon Kft. Fényes Titkú üzemében is több száz alkatrészt saját magunk gyártunk le, és egyébként ugye próbáljuk a céget is átalakítani, hiszen most a MÁV Vagon Kft-be kiszerveztük a MÁV Startból pontosan a gyártás és a főjavítási tevékenységet, hogy ez legyen elkülönítve, hogy erre még jobban tudjunk fókuszálni. Úgyhogy most az első osztály és a prémium szakaszra rendelkező kocsik álltak forgalomba, ugye október 15-ével. Ezekből jelenleg 4 van forgalomban, összesen 35 darab lesz, de azt lehet mondani, hogy ezekből a másodosztály és az első osztályú kocsikból még a következő években nagyon gyorsan kellene még 200 darab. Vezérlő kocsira is szükségünk lenne. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk a magyar vasúti gépipart itt a következő 7-8 évben el tudjuk látni egyébként megrendeléssel.
A HÉV is a MÁV, és rettentő mennyiségű utas szállít itt Budapesten. A HÉV-en milyen fejlesztések lett? Évekkel ezelőtt ígértek új hévszerelvényeket is. Az a legpontosabb része a MÁV-nak állítólag.
Hát a HÉV az kb. 70 millió utas szállít el évente. Fele annyit, mint a teljes
vasúthálózat,
vagy nevezzük így a MÁV. Úgyhogy a Budapest elővárosi közlekedésben nagyon fontos szerepe van a HÉV-eknek. Ugye ott is a budapesti agglomerációs vasúti stratégia részeként egyébként a teljes rekonstrukció kidolgozás alatt van. Maga az infrastruktúra, az terveződik, a teljes infrastruktúra megújítása. Oly módon egyébként, hogy a csepeli és a ráckevei hévvonalakat, azokat egy közös alagútban egészen a Kálvin térig vinnénk be. Ugye a Budapest Agglomeráció Vasúti Stratégiának egy fontos része az, hogy óránként egy viszonylatban legalább 4 vonat közlekedjen, és érjen el legalább 3 metróvonalat, és majd egy-egyel tudjuk használni. Na most nyilvánvalóan az, hogy bevezetjük egy alagútban a Kálvin térig, az azt jelenti, hogy ott egy átszállással részt lehet venni egyébként az egyik legjobb budapesti tömegközlekedési eszközön, a metrón. Ez egy fontos dolog. Ugye a Szentendrei HÉV megújítása, rekonstrukciója is elindul. Ugye az a legforgalmasabb HÉV szakaszunk, és ugye van egy ilyen ötös metró koncepció, hogy ezt a kettő szakaszt majd összekötjük, és létrejön egy észak-déli irányú vasúti kapcsolat, vagy vasúti lehetőség itt Budapesten belül, és ugye a Gödöllői hévre se felejtsük el, ott ugye pedig folyamatban van a Gödöllői hév bevezetése ugye a kettes metró alagútjába, ami szintén egy átszállás nélküli kapcsolatot tud jelenteni a budapesti tömegközlekedésben, és ugye az elővárosi vasúti közlekedéssel. Tehát ezek a tervezések mind folyamatban vannak, tehát ez egy jó hír. Egyébként a helyreállítási alapban a legnagyobb vasúti fejlesztési rész az önmagában a hév. És ezt nem is vitatja az Európai Unió. Tehát a hévek infrastruktúrális megújítására van pénz. Tehát a Csepeli és a Ráckevei hév Kálvin térig bevezetésére a források megvannak. És ugye nagyon fontos kérdés a járműállománynak a cseréje. Ugye itt ebben volt egy közbeszerzési eljárásunk, amelyet visszavontunk. Itt még bizonyos iparpolitikai szempontok miatt ezeket még át kell gondolnunk. Nagy valószínűség szerint nagyon remélem, hogy ezt a következő hetekben, hónapokban újra el tudjuk indítani ezt a tendert, hiszen egyébként a helyreállítási alap forrásait fel kell használnunk 2025-26-ig.
Ez iparpolitika az, hogy kell valami megfelelő gyártót találni hozzá?
Hát azt a közbeszerzési eljárás mondja meg, csak nyilvánvalóan olyan szempontokat kell majd adott esetben érvényesítenünk, vagy olyan szempontok szerint kell átgondolnunk, hogy minél nagyobb számú magyar beszállító tudjon becsatlakozni ebbe a fejlesztésbe.
De van hív szerelvényt építő magyar beszállító?
Hát jelenleg még nincsen, de ugye vasúti kocsit sem építettünk még 10 évvel ezelőtt.
Itt ez ideje elkezdeni.
Ez nem biztos, tehát nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ez a gondolkodás most arra irányul, hogy egy adott gyártót megjelöljünk, hanem arra, hogy milyen lehetőségek vannak abban, hogy egyébként ebbe becsatlakozzon egy magyar beszállító. Egyébként ugye most már a Volánbusz is a MÁV csoportnak a része, nyilvánvalóan lehet látni azt, hogy mennyi új busz érkezik, és egyébként azoknak jelentős része egyébként Magyarországon kerül összeszerelésre vagy gyártásra. És hogyha ilyen irányú ilyen nagyságú beszerzéseink vannak, hiszen az elmúlt évtizedek adósságát le kell dolgoznunk, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy magyar embereknek adjunk munkát, és ezzel a fejlesztéssel a magyar GDP-t növeljük.
Az eljön valamikor, és ha igen, mikor, amikor egy lehetőleg elektronikus, okostelefonos jeggyel tudok utazni oda, hova akarok, vonaton, híven, volánnal.
El fog jönni ez az időszak.
Mikor?
Sőt, vannak olyan részei az országnak, ahol ez már most is egyébként megvan, gondolok itt mondjuk a Balatonra vagy a Dunakanyarra, hogy ott egyébként egy interneten vagy applikáción vásárolt jegyel, akár a Volánbusz, akár a vasút, de vagy akár egyébként a Mahartnak a szolgáltatásait is igénybe lehet venni.
De ez már távolságarányos, tehát ott tudom érvényesíteni?
Így van. Tehát ott egy zónára vagy az adott térségre lehet ezt alkalmazni, de egyébként a Balaton 24 vagy 72-es termékünk egyébként, amit tavaly vezettünk be, a Volán beolvadásának a megindulásakor ott már egyébként a Balaton teljes viszonylatában egyébként egy díjtermékkel korlátlanul lehet utazni egy 24 órában vagy 72 órában. Tehát vannak ilyen áttörések már nevezzük így a tarifális sokszínűségnek az univerzumában, de természetesen ez a munka ez folyamatban van, és a vége ennek az kell, hogy legyen, hogy egy jeggyel vagy egy díjtermékkel bármilyen tömegközlekedési eszközt tudjak használni. Nem árulok el talán nagy titkot, hogy vannak ilyen irányú előterjesztéseink most a helyközi közlekedés vonatkozásában MÁV és Volán tekintetben. Nyilván a teljes tarifaközösség akkor fog tudni létrejönni, hogyha a helyi közlekedésnek a megrendelői, tehát a helyi önkormányzatok is becsatlakoznak ebbe a rendszerbe. Mert ez azt jelenti, hogy egy helyen fogjuk beszedni a díjtermékek után a díjakat, és ezeket majd szét kell osztanunk egyébként a megrendelők között.
Pontos elszámolás.
Bár ebben is vannak előrelépéseink, hiszen már 13 megyeszékhelyen, 13 városban már egyébként a MÁV applikáción keresztül a helyi díjtermékeket is meg lehet vásárolni. Tehát ezek az egyeztetések megindultak. Azt gondolom, hogy viszonylagosan normális jó ütemben haladunk ezzel, és reményeink szerint jövő évben helyközi közlekedés vonatkozásában a teljes tarifaközösség is létre fog tudni jönni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Homolyai Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.